Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Berecz András, ének és mesemondó, és itt a hírek alatt éppen arról beszélgettünk, hogy mesék és mesemondás kapcsán, hogy éppen most van készülőben egy gyűjtés vagy egy kötet, amiben mesék a mesemondóról, a mesemondókról válogatást jelentene. Ez azért különlegességet jelent, azt hiszem, hiszen meséket a mesemondókról még keveset hallottunk.
Különben is megejtő, mikor a népművészetben arszpoétikus mivel találkozik az ember. Mert az a köztudat, hogy a népművészet az ilyen tudattalan művészet, az ösztönös. És mikor dalban a dalolásról közölni tud valamit, akkor meghőköl az ember. Hogy ez tetten éri önmagát, a közösségi művészet, akkor ez nem csak olyan, mint a gyomnövény. Na, ilyenek mesében is vannak. Mesék a mesemondásról, a mesemondókról és a meséről. Hát Észtországban találkoztam ezekkel, elhívtak egy nemzetközi mesemondó találkozóra, ahol volt egy Rémosz bácsi figur is, olyan orcimpája volt, mint az összes többinek együtt, egy texasi ember, ősz, néger bácsi, és akkor voltak szetuk, azok Oroszországból való észtek, azok úgy beszélnek, hogy az észtek már csak ha kinyitják a szájukat, kacagnak. Kicsit olyanok, mint nálunk a csángók vagy a székelyek, hogy mind másképp nem mondanak. És három napig ott alvás nélkül együtt voltunk, jó tolmácsokkal. És a mesemondásról annyit beszélgettünk ott, a titkainkról, a fogásainkról, és kiderült, hogy Piret Per, észt mesemondó nő, aki ebből valóban mozgalmat látott, egy kötetet összeállított a világ népeinek meséiből ebben a témában. És ebben van kínai, mongol, tuvai mese, van irokéz mese. Hát én ezeket még egy néhányan megtoldottam, és ezeket szeretném magyarra átülteni. Hát ezekben például ilyeneket feszeget az egykori meseszerző a mesében, hogy aki beszélni tud, tehát tovább viszi a kérdést, nem csak mesélni, meg mesét mondani, hanem egyáltalán, aki a szó hatalmával rendelkezik, az kerüljön-e hatalomra? Igen, tehát hihetetlen mélységeket és roppant súlyú kérdéseket feszeget. Ebben a mesében például egy király, mikor meglátja, hogy a gyermeke vak, akkor tigris taposta ösvényre hajítatja, és akkor a tigrisek fölnevelik, ott megtanulja az állatos meséket, mert azok főleg azokat tudják, madaraktól énekelni tanul, meg na mindegy, elkerül az apjához, mint híres mesemondó. És mikor hallgatgatja a mesét, azt mondja, hát fiam, gyere a helyemre, ide a trónra. És akkor azt mondja, te egyszer már meg akartál ölni, mikor a ösvényre kihajítottál tigrisek közé. Most másodszor is meg akarsz. És a mese elzavarja a trollől ezt a vaklegénykét. Általában véve a mesemondásról szóló mesék tulajdonképpen az emberi szó hatalmá. Azon tűnődik a legtöbb. Tehát sokkal szélesebb körben vizsgálja a kérdést. Majdnem azt merem mondani, hogy az emberi szó lehetőségeit vizsgálgatja, egyfelől a mesélő oldaláról, és a hallgató oldaláról. Mennyi az, amit még megért az ember a másikból? Kiderül, hogy a beszéd az almának csak a héja. Szép az a legpirosabb, állítólag vitamin is abban van legtöbb. De ott van alatta még a húsa, hogy azt vajon megérzed-e belőle. Aztán aki tud beszélni, az köteles. Minden helyzetben várod, ha friss, ha zseniális ember kérdi, és ha korlátolt, akkor is köteles mondani. Nem éricskéljen. Erről szól például egy mongol mese, egy tuvai mese is. Villám akarja agyonsújtani azt a mesemondót, aki elbízza magát, mert szép feleséget, lovat is a meséi után kap. És hát most már ő nem mond semmit. Egy árvíz is a nyomába lép, egy medve is a fogát, ő rátátja fel, a száját rátátja fel. Úgyhogy csodálatos kötet.
Az is érdekes a mesemondók mellett, hogy hogyan is születnek maguk a mesék. Most természetesen azokról a mesékről van szó, amit nem gyűjtenek, vagy gyűjtöttek, hanem úgymond saját mesék. Azt olvastam egy interjúban, azt nyilatkozta, hogy a mesemondás voltak éppen álomszűrés, amit éjszaka, azt nappal mesévé hímezi.
Igen, ez a New York-i internet, ez azt hiszem mindent elborít, mert ez kísér engemet. Hát ez valóban nagyjából hasonlóképpen mondtam. Az biztos, hogy ami mesét elrakok magamba, azt mindig éjszaka toldom meg. Tehát mozog bennem egy mese, az egy éven keresztül, ha mondom, az nem is hasonlít egymásra. Már a második, harmadik évben már kezd kristályosodni és saját magára hasonlítani. Az ötödik, hatodik évben már én félre is rakom azt a mesét, mert úgy érzem, hogy nem is én mondom, hanem csak a szájam. És akkor jön mindig valami újabb mese, 2-3, úgyhogy ezeknek éjszakai
van. Hát ott egy kicsit
van.
Már ilyen rutinnál válik az a mese, hát és akkor azt ki kell rostálni?
Nem mondom, mert rutinból még nem, azt még nem csinálom. Addig, amíg én nem látom magam előtt a hősöket, és nem érzem úgy, hogy a szavaim ezek után, a hősök után gurulgatnak, addig én nem mondok mesét. Addig nem, egyáltalán nem. Úgyhogy az a csönd, amit műsor előtt én meg kell tartsak, az olyan, mint a falat kenyér az embernek, anélkül ott ez nem menne. Sőt, egy pohár bor nélkül sem. Kettővel már nem annyira. De egy pohár borral igen, mert egy kis függönyt húz a szemem elé, én már nem látom, hogy hátul ott piszkálódnak, meg mobiltelefonoznak. Én már azt nem látom. Én olyan finom kis ilyen tejleg kerül a szemem elé, a homályos látásnak egy olyan kellemes fokozata, én már akkor ott vagyok a magam meséjébe, hát egy szinte szereplő vagyok. Itt szaladnak végig a számon azok a szereplők.
A mesélésben volt-e valami családi vagy gyermekkori indítatás a mesék iránti szeretetben?
Volt. Az volt, hogy televíziónk nem volt sohasem. Ez volt a legerősebb családi indítatás, mert édesapám egy kicsit úgy kockállotta a fejét annak a tévének, azt mondta, akinek ilyen szögletes a feje, az ugye nem teszi be a lábát. Azonban volt nekem egy televízióm, az igaz, hogy ez rádió volt ez a televízió, Orion névre hallgatott. És édesapám, mikor befejezte a munkát, akkor bekapcsolta, és mikor a Szabad Európa rádiónak elment a hangja, akkor halvány zöldet mutatott az én kis televízióm, ez a macska szem, mikor meg pontosan bejött a 31 méteres rövid hullámon, akkor elsötétült. Na most ehhez a varázs szemhez, vagy macska szemhez, én úgy rászorítottam a szememet, az egyiket, hogy egy idő után már pirosnak lamadt zöld, de én televízióm, és mikor már hallottam, hogy édesapám nyitja ki a bicskát, és a körmit levágja, és a hamutárcába potyam bele a körme neki, akkor addigra mindig leszettem a fejem róla. Na, hát azt akarom én mondani, hogy rádión kívül ilyen technika nem volt nálunk, viszont rengeteget mesélt, édesanyám főleg. Édesapám is. Ő ritkában elég szomorú ember volt, olyan szófukar, annál többet ért, amit mondott. Én azt gondolom, ez indított el engemet.
Azt is olvastam egy helyütt, nem tudom, hogy ez valóban így van-e, hogy az édesanyja azért is mesélt nagyon sokat, hogy távol tartsa attól, hogy a Pesti utca lemenjen és ott eltévejedjen, és ezekkel a mesékkel próbálta kipárnázni, vagy a védettséggel ellátni a családi otthont, illetve rávezetni arra, hogy azok a csodák, amik egy mesében megtörténnek, azok ott a Pesti utcán úgysem történnének meg.
Tulajdonképpen így volt, nem engedett le a játszótérre, soha mindig nagyon féltett. 43 éves korában szült engem, mint egyetlen gyermeket, és valóban én nem mehettem. Tehát az utca gyerek az egy olyan rossz szó volt, és hát én megmaradjak otthon, úgy tudott odaszögezni, hogy Kunhegyesről mesélt. Igaz, igaztalan, de nagyon szép történeteket, és főleg nagyapáról. Hát én azon nőttem fel, hogy ezt a nagyapát, akit soha nem ismertem, ezt én karnyújtásnyira láttam magam előtt. Miközben jött a konyhába kevergetett, vagy én ott a tyúkot piszkáltam, mert a vásárcsarnokban, amit megvett, kötéllel oda kötötte. Parhelthoz, akkor az nekem nagy esemény volt, és akkor mesélte nagyapát, hogy az melyik kocsmába, kivel hogyan verekedett, a csendőrt lehúzta a kútba, és eleresztette a lovát.
Akkor azért mondhatjuk, hogy ez nem azok a klasszikus mesék voltak. Hát, a boszorkányokról, tündérekről, királyfiakról.
A magyar nyelvben ez, hogy mesélj már valamit, ez nagyon sok mindent jelent, illetve az is, hogy jól beszélt az öreg. Ha jól beszélt, az például királyfaszikus mese is lehet mosódnak. Az, hogy valaki fordulatosan szépen beszél, és abban ott van a valóság fölött is, az már az én szememben, ha nem is mese, de mesének iskolája. Én ezen nőttem fel. Bárhol jó és érdekes beszédű mesélővel találkoztam, mindig édesanyám volt a mérce. Olyan érdekes helyeken szurkászott bele a levegőbe, ott a félhomályba, hogy bele lehetett borzongani. Olyan érdekesen és olyan ritmusba tudta elmondani, hogy arról abba az ember csak egyszer belement, ott, amíg ő be nem fejezte, nem lehetett attól elmenni.
Berez András ének és mesemondó a vendégünk ma délután itt az arénában. Hírösszefoglaló, utána itt folytatjuk a beszélgetést.